WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.
Sziasztok, ez itt a WeLearning Podcast következő adása, a mikrofonnál Koltányi Gergő és...
Szegedi Tamás.
És ma is van vendégünk, de őt ma te hívtad tényleg.
Ma is van vendégünk, és őt így hívtam, és könnyebben bemutatom, mint az
előző. Mint a Ferit, akit én hívtam, és te mutattad.
Igen, igen, akivel megleptél, hogy mutassam be.
Le kell leplezni az összes titkunkat itt, ami
abszolút. Színfalak mögött.
Az új struktúrában, az összecsiszolódás pillanataiban néha egymásra nézzünk hülyén.
Így, így.
Na, de kit hívtál ma vendégül, Tamás?
Na, hát szeretettel mutatom be nektek Kira Tünde kolléganőmet, aki a csapatomban dolgozik, úgyhogy Magyar Telekom digitális tanuló csapatában van, vagy digitális tanulással foglalkozó csapatában van. Azért akadtam meg egy pillanatra, mert amikor azt mondom, hogy a Learning Experience szóiban dolgozik, akkor azzal elveszítjük az emberek nagy részét.
Az az indián nevetek.
Az az indián nevetek. Hogy mondok valamit, amit értenek is, de hogy így Tündi, mesélsz egy picit arra, hogy akkor mit is csinálsz te Telekomban nálunk?
Igen, hát először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, és én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Igen, amikor így a baráti körben megkérdezik tőlem, hogy amúgy én így mit csinálok digital learning expertként a Telekomban, akkor egyébként azt szoktam mondani, mert azért így az L&D az megvan, meg így a learning development, szoktam mondani, hogy egy képzésfejlesztési kollégák csak olyan digitálisan, tehát hogy így támogatom.
Számítógépes paraszt, ezt mondták régen, ugye a digitalizált mezőgazdasági mérnökekre, vagy nem tudom, gumicsizmás számítógépes, te meg számítógépes elendés vagy.
Hát igen, így is lehet egyszerűen fogalmazni, mert amikor még úgy arról beszélgetek, hogy e-learning, meg e-learning fejlesztés, azt még azért úgy értik.
Aha, de
amikor
már... szokott, nem?
Hát igen, ez amivel a... Ilyenkor szoktam mentegetőzni, hogy nem az, ami a suliba így a Covid alatt távoktatáskor bejött, hanem azért annál sokkal izgibb, meg így azért...
De ez milyen szép ez a szakma, nem? Hogy az első, mivel foglalkozol, de az nem az, nem úgy, nem, biztos, az nem mi voltunk, az nem. Más volt, én nem
olyan, de nem az, igen, igen.
Igen, de hogy ezt legalább még tudják valamihez kötni, aztán amikor elkezdek LXP-ről beszélgetni, Learning Experience platformról, meg hasonló fincsiségekről, akkor szoktak furán nézni, úgyhogy, de hogy ez is benne van a palettában.
Hát az autószerelők is tudnak ám olyan szelephézagról, meg nem tudom milyen adapterről, meg olyanról, akkor lehet hülyén nézni, szóval ez nem baj szerintem.
Igen, és akkor amikor a másik véglet, amikor, ja, HRS, vagy hát ezt mondjad.
És hogy kerültél te a Tomiék csapatában? Mert hogy nem, ha jól tudom, nem voltál eredetileg elrendelten L&D-s, tehát nem születtél úgy, hogy ha én L&D-s leszek.
Valaki úgy születik.
Jelen. Én már az anyateljel is L&D developmentet szívtam magamba. Nem.
Hát igen, ez egy érdekes sztori, mert hogy valóban, hogyha megnézzük így, na, tehát hogy azért, ha megnézzük a szakmai, nem túl hosszú, de szakmai előéletemet, akkor azért úgy közgazdász alapdiploma HR szakon, meg mesterképzést, azt vezetés és szervezés szakon csináltam, szóval azért így a HR, meg ez a képzésfejlesztés, szervezetfejlesztés vonal úgy valahogy azért így látszódott, tehát hogy így az nem volt annyira...
Húzott a mágnes azért,
igen,
nem?
Igen, tehát az nem volt egy olyan nagyon váratlan lépés, hogy én így valahogy ilyen HR területen, esetleg képzésfejlesztési területen kössek ki, de hát, hogy igen, tehát hogy ez az egyetemi évek alatt nem volt így a fejemben, meg a terveimben, hogy én majd e-learninget fogok fejleszteni, meg innovatív, digitális tanulási megoldásokkal fogom kísérteni a kollégákat, és megpróbálni szemléletet formálni itt a vállalatnál, hanem hát így igazából, amikor megpályáztam ezt a lehetőséget, ez egyébként egy gyakornoki program keretében volt, Kickstart program, ami zárójelben egyébként egy zseniális kezdeményezés volt, de hogy ez pont egy ilyen tehetségprogram volt, és az volt a lényege, hogy az egyéves gyakornoki szerződésünk lejártát követően teljes állásba tudjuk folytatni itt a karriert, és hát ez nagyon, már így önmagában nagyon megvett, mert hogy nyilván már a mesterképzésem közepe fele jártam, és akkor úgy így imponáló volt, hogy hát, hogy esetleg majd itt ebből lehet valami főállásszerűség, de hogy maga a pozíció, vagy hogy így ez a terület hogyan érkezett az én életembe, az érdekes, mert amikor megpályáztam a lehetőséget, akkor egyébként rekrúterként dolgoztam egy fejvadász cégnél, gyakornokként, meg azt megelőzően is főleg ugye recruitment területen szereztem tapasztalatot, és hát amire jó volt ez az egy-két évnyi szakmai tapasztalat, az épp az volt, hogy mi az, amit nem szeretnék csinálni. Nem, mint hogyha bármi probléma lenne egyébként a recruitment szakmával, mert szerintem nagyon izgalmas, meg sok kihívással teli terület ez is, csak hogy valahogy azt éreztem, hogy belőlem hiányzik valami, hogy itt én ilyen nagyon sikeres lehessek.
Nem menjünk ennek a
végbe,
hogy mi hiányzik, az a kérdés, nem. hogy pattantál az ajtajuk elé.
Hogy pattantam, igen. De hogy pont ez az, hogy ami nekem hiányzott ebből a szakmából, az így a kreativitás volt, vagy az, hogy így el tudjak vonulni a kis boszorkány konyhámba főzőcskézni, meg kreatívkodni, ez így nem volt meg ebben a szakmában, és akkor szembe találkoztam ezzel a pozíció leírással. Azt hiszem egyébként, hogy e-learning specialist, vagy valamilyen nagyon...
Igen, ezen futott, és rendkívül izgalmat voltam, hogy bárki bejelentkezik erre a pozícióra.
Hát ő nem a lábos, tudod,
ez a lábos. Tudjuk, hogy miről van szó.
Igen, és nagyon-nagyon fancy szavak voltak benne, tehát LXP, azt se tudtam, mi az. Magyarország első ügyfélélmény alapú képzési keretrendszere, mondom, jó, e-learning fejlesztés, na mondom, ez már úgy megfogható, izgalmasabb, azért láttam, hogy így az elvárások között szerepel valami olyasmi, amit így tanultam, és akkor így megpályáztam, és amúgy nagyon izgatott voltam, hogy egyáltalán így átmegyek a rostán, vagy hogy itt mit kereshetnek, mert hogy nem azért nem akartam, vagy tehát nem azért nem volt ez tudatos esetemben, mert hogy így digitális tanulás, hát az mi, hanem hogy így amúgy nem tudtam, hogy L&D-n belül van egy ilyen kis lába a sztorinak, hogy L&D digital learning szakember, vagy szakértő.
Ja, pont eszembe jutott, hogy van egy nagyon jó angol nyelvű szakkönyv, az Accidental Trainer, tehát a véletlenül tréner lettem. Szerintem sokan elmondhatjuk magunkról ezt az L&D szakmából, hogy hát bányásznak indultam, aztán elkanyarodtam jogásznak, de végül e-learninges lettem, viccet félretéve. Nagyon érdekes, és ha jól tudom, akkor miért hívtuk a Tündit, azt nem árultad el, de amiért hívtuk, annak van egy ilyen ehhez kapcsolódó előtörténete, a másoddiplomáthoz van köze, ugye?
Igen, ugye a ominózus mesterszakos szakdolgozatom vagy diplomamunkámat, azt egyébként itt írtam a Telekomnál, és hát azt vizsgáltam, hogy azt próbáltam meg feltárni, hogy milyen a jelenlegi tudás megosztó gyakorlat itt a szervezetben, és hogy ezt hogyan lehet digitálisan egy picit előre mozdítani, fejleszteni, és akkor azon ritka esetek egyike volt ez, amikor lett valami gyakorlati haszna is a szakdolgozatnak, és tovább szövődött ez a sztori, és lett belőle egy hát projekt, nevezhetjük projektnek.
És mi volt az a pont egyébként, amikor azt gondoltad, hogy hát nem csak leírom, és a legfőbb dolog, hogy így görbüljön, vagy akár ötöse görbüljön, mert ahogy Tündit ismerik, akik ismerik, azt tudják, hogy a görbül az egy dolgot jelentett, hogy ötössel kezdődik, nem úgy a kettesre, de hogy mi volt az a pont, amikor azt gondoltad, hogy ezzel csinálnék is valamit?
Hát kérlek, az volt az a pont, amikor ugye volt ennek egy ilyen kvantitatív része is, meg volt kvalitatív része is, beszélgettem nagyon sok, nem nagyon sok, de hogy azért így viszonylag sok olyan kollégával, akik korábban már így a tudásmegosztás terén tevékenykedtek, akár általunk szervezett programokból ismertük őket, tudtuk, hogy ott előadóként már részt vettek, workshopot tartottak, stb. Szóval ezeket a kollégákat próbáltam megszólítani, meg egy interjúval levadászni, és hát kiesett ezek közül az interjú anyag közül egy konkrét kolléga, meg egy konkrét eset, amivel elindultunk, és az volt a cél, hogy az ő tudásmegosztó anyagait próbáljuk egy picit jobbá tenni, egy kicsit váltani akár a formátumon, hogy fogyaszthatóbb legyen, mert olyan tapasztalatokkal jött a kolléga, hogy volt rajta fogás, éreztük, hogy ezzel lehet valamit kezdeni, és nyitott volt rá.
Közben az jutott eszembe egy kicsit ilyen aljas, pikért módon, hogy találtál-e olyat, hogy tudásmegosztó gyakorlat a szervezetben? Csak azért mondom, hogy egy kicsit pikért módon, mert egyébként valószínűleg most elég sokan fölhorkannak, hogy ott nálunk nincs is tudásmegosztás, mert mindenki maximum nagyon szűk körben duzzog, meg nem tudom micsoda, de nyilván nálatok azért a szervezeti kultúra viszonylag egy nyitott, innovatív, tehát ott muszáj, hogy itt legyen. Milyen gyakorlataitok voltak egyébként még ezelőtt a program előtt, ami már valamilyen csírában tartalmazta ezt a tudásmegosztási kultúrát?
Igen, ez a muszáj, ez egy erős szó szerintem, mármint abban a szempontból, hogy minden vállalatnál muszáj.
Igen, mert mindenki ezt mondja, hogy az nagyon fontos, és nálunk ez kell.
De hogy nagyon sok helyen azért megvan az, nagyon sok ember, mindig megvan az a mai magyar társadalom, hogy ami az enyém, az az, amit ott a zsebemben, a kezemben, a fejemben tartom.
A tudás hatalom.
A tudás hatalom, ugye, szeretjük ezt a szót. És hogyha azt én így kirakom az asztalra, akkor nekem már nincs hatalmam, mert nem a kreativitásom, nem az, hogy egyébként bármit megtanulhatok, jelenti ezt a hatalmat. Szóval nálunk is azért egy hosszan épülő történet volt ez. Annyiban vagyunk talán szerencsésebb helyzetben, hogy régóta teszünk arra hangsúlyt, hogy ezt hogyan lehet jól megfogni. Tehát, hogy hogyan lehet olyan értéket teremteni egy tanulási görbén, ahol valami kézzelfoghatót tanulsz. Ehhez egy technológiai cégnél azért sokszor azok a kollégák nyújtják a kulcsot, akik ott ülnek, hiszen az ő fejükben van meg a legtöbb tudás, nem kívülről hozott be. És idő után rájössz arra, hogy ezek a kollégák egyébként szeretnek erről mesélni. Tehát, hogy a kávé mellett, az ebben, az ebéd után, vagy akár...
A vízautomatánál, hogy a klasszikust idézzük.
Vízautomatánál, így van. Ott ugye elmondják, de ha ugyanazt mondod, hogy ez nagyon jó, várj, gyere,
várj, ott hozom a kamerát.
És hozom a kamerát, és akkor létszi ebbe bele. Na ott szokott megingani, tehát
hát nem, akkor már csak egy ilyen füst, nem, ahogy már nincsenek is ott már, így van, mint a kengyelfutó gyalogkal.
Elszaladtak.
Abszolút, elrohantak. Úgyhogy nálunk ez volt az első, hogy hogyan tudjuk őket egy picit így kiállítani a színpadra, tehát ilyen klasszikusabb formában, hogy ez még jó a Covid előtt kezdődő történet azért a Telekomban. Sok-sok évre tekint vissza, hogy voltak ezek a tudásmegosztó fórumok, ahol kollégák kiállhattak, szabad az A-nak hívták, meg szabad a B-nek hívták, azt egy idő után, tehát nagyon érdekes
neve. Ilyen hordószónok jelleggel?
Hordószónok jelleggel, így van, gyere és mondd el, amit tudsz, és akkor ezek így kineveltek kollégákat, tehát pont akit a Tündi említett példaként, ő például könyvet is írt a VBA-ról, tehát az automatizálásról, azért, mert a feladatai mentén annyiszor kérdezték meg, hogy oké, de hogy a francba csinálod azt, hogy ez nálad ilyen gyorsan működik, és kiszámolja, és megcsinálja. És ezt megírta, de hogy amikor megtartotta a képzéseket, akkor azért az ott látszott, hogy az a fajta része, amit egy learninges hoz magával, a tanulás, az izgalmas, hogy adod át, az nem annyira erősen volt meg, mint az iszonyú késztetés, hogy ő elmondja, amit tud.
Mögöttem.
Az a szakértelem.
Igen, hát ez sok szakértőnél, vagy szaknyelven, subject matter expertnél értjük, vagy tapasztaljuk, hogy iszonyatosan szereti a szakterületét, borzasztó komoly tudás van mögötte, De szó szerint fájdalmas, amikor megpróbálja megosztani. Tehát, hogy a másik oldalon állva, tehát ő nagyon élvezi, de más annyira nem.
Más annyira, így van.
És akkor ezen próbáltatok valamiféle segítséget.
Igen, és az volt a nagyon szerencsés helyzet, hogy az említett kolléga észrevette, hogy amikor 2 órás Teams meetingeken próbálja átnyomni a tudást, tehát, hogy felismerte a problémát, és látta, hogy a kollégák már befonják a hajukat a végére.
Azt hittem, hogy látta, hogy az összes kép kikapcsolódik, így folyamatosan is
törnöm. Szerintem az nem is volt bekapcsolva, de hogy igen. Úgyhogy, hát igen, meg ugye egyébként azon szerencsés helyzetben vagyunk szerintem a Telekomnál, hogy rengeteg digitális eszköz áll így a rendelkezésünkre, de hogy például ami gyakorlat a Telekomnál, vagy ami kijött így a kutatásból, hogy nem ismerik, nem használják a kollégák, vagy ha használják is rosszul. Tehát például van egy videó megosztó eszközünk, szerintem zseniális. Tehát a tudásmegosztásnak egy igazán 21. századi formája, hogy videón keresztül próbáljuk meg átadni a tudásunkat. Na de nem úgy, amit sokszor tapasztalunk, hogy fel vannak töltve a másfél órás Teams értekezletről a felvételek tudásanyag címszó alatt, vagy tudásmegosztás címszó alatt.
Két és akkor sebességgel hát meghallgatni sem.
Jó. Igen, és akkor van benne mondjuk 5 percnyi releváns információ számomra, és egyébként mindig arról panaszkodunk, hogy de hát nincs időnk tanulni, hát azért nem megyünk el a képzési programokra, mert nincs idő, nem tudunk dedikálni magunknak időt rá. Akkor, amikor másoktól szeretnénk tanulni, sem valószínű, hogy másfél órát végig fogok hallgatni.
Ugye tök jó, mert én is megfogalmaztam még párszor, még az e-learningekkel kapcsolatosan, hogy tök jó az e-learning, csak az általában olyan strukturált kurzus, amiben egyszer végigmész rajta, és vissza nem mész, mert egyszerűen az az információ, ami kéne, azt a hagymahéjakat lehántani róla, hogy odáig elmenjek, inkább a fené megkeresem máshol. Úgyhogy mi is küzdöttünk vele, hogy lehet azt megcsinálni, hogy úgy keresetővé tenni, hogy oda is ugrik. Tehát, hogy konkrétan egy keresésből arra a részre megy. Ugye most már azért Istennek a technológia segít, mert a meetingekről készülnek leíratok, a leíratokba lehet keresni, a leíratok timecode-olva vannak, a timecode-okhoz oda lehet ugrani már egy keresében. De azért még nyilván ezek inkább ilyen befelé menő tanítóadatok lesznek majd az AI-okhoz, ez az rengeteg, rengeteg videó. Na és akkor mi volt az, ami igazából megszületett? Miről is beszélgetünk most?
Hát az Influencer Akadémiáról beszélgetünk most.
Influencer Akadémia, ami azt jelenti, ha jól gondolom, most találgatok, hogy a kollégáitokat arra akarjátok rávenni, hogy gyakorlatilag hasonlóan, mint egy influencer, próbálj meg maga köré gyűjteni azokat az érdeklődőket, akik az ő szaktudása iránt érdeklődnek, és egyfajta direkt csatornát kiépíteni közte és az érdeklődő közönség között?
Tulajdonképpen igen, és ugye itt még a formán, meg a tartalomnak a mienségén is nagy a hangsúly, hogy tényleg mindezt olyan formában tegye meg, ami könnyen befogadható a közönség számára is, tehát...
Emojikkal, vicces hangokkal, egy
YouTuber képzel. Hát figyelj, hogyha van helye az adott szakterületen, vagy az adott témában, akkor miért ne?
Igen, igen, igen. No, és akkor én azt is hallottam, hogy mikor ez úgy nagyjából megszületett ez az ötlet, és elkezdtek ilyen első lépések lenni, akkor jött egy ilyen gyors vonat, ami ezt az egészet egy kicsit ilyen megcsúzliszta nálatok, fölgyorsította ezt a dolgot. Ez mi is volt pontosan?
Hát gyors vonatnak nem nevezném, inkább Intercity, de...
egy nagyvállalat keretein belül gondolkodunk, érted, hogy egy nagyvállalat Intercity az tulajdonképpen az a gyors vonat.
Voltunk Londonban. Szerintem ez volt az, ami így egy igazán nagy löketet adott ennek a sztorinak, mert hogy...
Londonban az egy kicsit.
Igen, kifej.
Hát csak azt akartam mondani, hogy de megint a klub, de ez ő Liverpoolban van, nem Londonban.
Igen, ez egy másik sztori, még mindig nem tudjuk, hogy
ki lesz a klub utódja, de Londonban a Learning Technologies konferencián
voltatok,
ugye?
Igen, nem meccsen voltunk, igen, Learning Technologies konferencián és expo voltunk egyébként Tomival, meg még egy kedves kollégánkkal.
Aki majd szintén jön, állítólag, azt
ért. Szembivel, igen, akkor
nevezzük nevén.
Igen, és hát amúgy rögtön a legelső szeminárium, ahol beültünk egyébként mind a hárman, mert alapvetően így külön mozogtunk, tehát hogy nem
igen, együtt próbáltunk. 8000 négyzetméteren szétváltatok.
Igen, de hogy a legelső szeminárium, amire beültünk, az pont ezt a témát érintette, hogyan építsünk ki a szervezetben egy hatékony L&D influencer programot, hogyan segítsük a szakértőinket, hogy hatékonyan adják át a tudást és influencerekké várjanak, milyen eszközöket adjunk a kezükbe. Szóval úgy mosolyogtunk, meg úgy elégedettek voltunk,
hogy
figyelj már, hát mi is ezt csináljuk, menjünk gyorsan haza, aztán folytassuk.
Pont ezt kezdtük el múlt héten, akkor menjünk haza gyorsan, és akkor egy kicsit felgyorsult a dolog, szerintem úgy jöttetek haza, hogy megerősödve, hogy figyelj, ezt biztos csináljuk, ez tuti jó lesz.
Ez kell. Hamarabb, mint hogy ők megcsinálták, mert egy tanácsadó cég volt, ők mit csak beszélnek róla. Nem ugyanaz.
Igen, igen. Hát aztán hazamentünk, és akkor gyűjtöttünk még gyorsan, hogy voltunk, ugye egy influencerrel tettük meg a baby step-eket, és még három influencert akkor ebbe a pilot projektbe, vagy kezdeti lépésekbe bevontunk, és akkor velük kezdtünk el kísérletezni tulajdonképpen így a tartalom formáján, hogyan érdemes ezeket felvenni, hogy csináljuk, hogy jó legyen.
Na, és akkor mik volt az első elképzelés? Ez így mindig jó, amikor az ember ugye valamilyen kísérletbe belekezd, és az a harmadik, negyedik verziónál olyan jókat tud röhögni az első. Én milyen hülye voltam, miért gondoltam én azt, hogy azt úgy kell?
Hát igen, itt is azért volt egy sztori, úgy indultunk neki, hogy akkor mi majd a stáb, ugye, megyünk meg, mindent megadunk a szakértő kollégáknak, csak adják a tudást, tehát nincs semmi dolguk, csak üljenek oda, és akkor ők majd belőlük jön a tudás. Mi megyünk a kamerával, tényleg, mint az ilyen sufni tuningba, a zöld
háttérre. Mint a valóság showban, amikor mentek.
Tényleg, kamera, telefon, mikrofon.
Meeting
roomot befoglaltuk, szerintem érdekesen néztek ránk a kollégák, amikor vonultunk a folyosón ezekkel a cuccokkal, és akkor ugye beültettük a szakértőt egy terembe, és akkor hozta az ötletet, a koncepciót, a szkriptet, mindent, és akkor mi próbáltuk így megadni a kereteket, fölvettük, elvittük, utómunka, megvágtuk, utána közzétettük, stb. Aztán úgy, hát egy idő után rájöttünk, hogy nem az, hogy 3-4 csatornát nem tudunk így fenntartani, de még egyet sem, hogyha mindent is mi akarunk csinálni, és akkor jött a gondolat, hogy hát miért nem upskilleljük fel a kollégákat arra, hogy igazából ők képesek legyenek ilyen jellegű digitális tartalmakat gyártani.
Tehát értem, tehát ez mindig a nagyon kedves dolog, hogy ti kitaláltátok, Láttátok, hogy működik,
csinálunk.
Akkor csináljátok.
Nem
erről szól.
Tudom, csak hát, ilyen a gonoszság előtört belőlem, hogy...
Hát ez nem gonoszság volt, hanem puszta felismerés, hogy ez meg kéne, nem tudom, sokszorozni magunkat, hogy erre képesek legyünk, és akkor jött az influencer mellé igazából az akadémia, a háttér.
Kinevelni az influencereket.
Hát tulajdonképpen kinevelni őket, és megadni minden eszköz, segítséget és támogatást, amivel képesek lesznek arra, hogy maguk gyártsák a tartalmakat, és utána öntsék magukat.
És ez, ha jól értem, akkor ez tisztán videós történet, tehát videót készítetek, tenek.
Az volt az alapvető koncepciónk, hogy igen, rövid videókon keresztül próbálják átadni a tudást, de egyébként így, hogy egyre több téma meg influencer üti fel a fejét, így nem tartom kizártnak például a podcast verziót sem, vagy formátumot sem, mert például egyébként van egy mentorgárdánk is, de majd erről is szívesen beszélgetek, akik ugye így a háttérben támogatják az influencereket, van köztük például olyan arc, aki így a podcast terén nagyon otthon van, és például szívesen segít ilyen téren is. Úgyhogy én még akár azt is el tudom képzelni, hogy bizonyos témákban így dolgozzuk fel a történetet.
Mesélünk picit arról, hogy mitől akadémia az akadémia, mert szerintem azért egy felkelti az embereknek az érdeklődését, hogy jó, vannak azok az eszemik, megtanítjuk őket valamire. De
mindenre
így...
azt mondják, hogy akadémia, nem? Mi
már szeretjük az
lesz menő, nem? Hogy igen, az, hogy akadémia.
Meg ilyen nagy tudás, igen, hogy az influencer az így pont az a srác, aki egy telefonnal a kezébe megváltja az világot, az akadémia, az meg a nagyon akadémikus, nagyon tudálékos, hogy ez így mire is tanítjuk
igen,
őket?
Kicsit kontrasztos a két szó, de amúgy jól hangzik szerintem. Hát az akadémia
első
az...
a branding, mert hát először el kell adni, persze. Aztán majd utána megcsináljuk.
Hát eszembe jutott, hogy először, hogy hívtuk, na azon jót mosolyogtuk, igen. Tehát, hogy az első neve az nem az, amit biztos, hogy hangosan bemondanék a mikrofonba.
Jó.
De egyébként én angolosan mondtuk, hogy Influencer Academy. Úgy még jobb.
Ettől még jobb, nem? Igen.
From London, tudod?
Yeah, from London, yeah.
Powered by London.
You know, package. Okay.
Nem, tehát, hogy az akadémia az igazából ugye a hátteret adja, és ugye említettem, hogy van egy upskilling program ennek a hátterében, ami egyébként több kis elemből tevődik össze. Vannak mentorok, akik minden egyes influencernek van egy saját mentora. És igyekeztünk őket úgy összerendelni, hogy teszem azt, mondjuk én nagyon erős vagy, én influencernek állok, nagyon erős vagyok mondjuk videóvágásban, utómunkában, mert gyakoroltam, meg van benne tapasztalatom, de mondjuk storytellingben annyira nem, akkor egy olyan mentort rendelnék magam mellé, aki storytellingben mondjuk erős, és abban nekem nagyobb támogatást tud adni. Tehát így próbáltuk összerendelni mentor-mentorát párokat. Akkor ezen kívül van még egy ilyen workshop jellegű upskilling program a hátterében, amit pedig úgy építettünk fel, hogy van a műsorkészítésnek tulajdonképpen egy workflow-ja, egészen az ötlet megszületésétől, koncepcióalkotástól, a script megírása, a videófelvétel, utómunkán át, teljesen a publikálásig, és tulajdonképpen minden egyes elemhez adunk segítséget, meg támogatást, akár workshop formájában a kollégáknak, és így tulajdonképpen el tudják sajátítani az egész ívet.
Hát, hogyha jól értem, akkor az a koncepció, hogy ahogy jönnek az influencerek, egyre tapasztaltabbak lesznek, majd ők lesznek mások mentorai, és az R&D alapvetően csak egy ilyen enabler, tehát egy ilyen lehetővé tevő.
Igen, a kereteket megadó. Egyébként szerintem fontos az, hogy legyen egy hajtómotor, vagy egy mozgatórugója ennek az egész sztorinak, mert biztos, hogy nem tud, én legalábbis nem látom most azt, hogy elengedjük teljesen a kezüket, és
ja,
akkor kell valaki csatogtatja az ostort felettük, ez nagyon jól megy.
És megfelelő szereplőt választottuk.
Igen.
Tehát, hogy próbáljuk őket minél inkább képessé tenni, meg felhatalmazni, és igen, egyébként ezt nem említettem, de hogy ez tényleg cél a jövőben, hogy akár egyébként úgy hívjuk őket, hogy első évfolyam, akikkel most elindultunk, és hogy az első évfolyamból kikerüljenek olyan arcok, akik majd a második évfolyamot már tudják akár mentorálni is. És akkor így lehetőséget teremtünk arra, hogy minél több influencer arcot tudjunk kinevelni.
Igen, és hogy most így megjelenik a elendés vezető fejében az, hogy ez mennyire nagyon izgalmas és jól adható és szuper sztori, és én is beugrom és elkezdek mesélni róla, és nekem is az jelent meg a fejembe, hogy amikor először ezt preziztük, akkor így a vezetés az teljesen rázizzent a témára, egészen odáig teljesen szerelmes voltam, eddig arról beszélgettünk, hogy mik a keretek, És fölvetődött ez a kérdés, oké, de mik lesznek a témák? Uh-huh. Mert hogy ott áll meg az ember gondolkodása, vagy ott jön el az első kérdés, hogy jó, belegondolok, hogy mik azok a belső tudás átadások, hát akkor ott van az a mérnök ember, aki 50 éve valamiről ezzel, és akkor az majd elmondja, de hogy ez izgalmas, hogy ez influencer, vagy ez mitől lesz követhető, uh-huh. meg hogy azt gondolsz, hogy egy tartalomgyártó, akkor az nem csak egy sztorit mond el ahhoz, amit jól ért, hanem hogy ez egy folyamatot épít fel. Mi volt a gondolatisága mögött, amikor így a sztorikat elkezdtétek kiválogatni, vagy elkezdtétek ezt felépíteni?
Hát egyébként ugye, mikor kinyitottuk a lehetőséget, hogy akkor gyertek, jelentkezzetek, nézzük meg, hogy ki mit hozna be.
Akkor alig bírtatok visszatartani az ajtót, nem? Hogy így
rúgták befelé a tömeget.
Nyomta be a tömeg az ajtót.
Hát egyébként ahhoz képest, hogy mekkora volt mondjuk a hype így a toborzási kampányunk körül, zárójelben nem túl nagy, ahhoz képest szerintem egészen jó sztorik meg jelentkezők érkeztek be, és hogy nem az volt az elsődleges szűrő, hogy ő neki milyen tapasztalata van prezentáció tartás vagy storytellingben, vagy akár mit tudom én, videóvágásban, hanem sokkal inkább a téma felől próbáltuk megfogni, és az alapján kiválasztani, hogy mik lehetnek azok a témák, amik mondjuk 5-10-100 főn túl is izgalmasak lehetnek, és érdekesek lehetnek, és hogy minél szélesebb kör számára tudjon ez egy ilyen hasznos tudást adni.
Na, eláruljatok, hogy mik a milyen témák? Témáitok
vannak. Mi az izgalmas téma, így van. Valamit adjunk a közönségnek, hogy érthető legyen.
Ugye volt az eredeti 4 influencer, és akkor 9 új téma, és nem 9 influencer, mert vannak olyan témák, ahol több influencer is képvisel egy témát. Tehát 9 új témával indultunk el, és olyan izgalmas témák vannak, mint például az AI, és hát zárójelben csöndben itt megjegyzem, hogy közöttünk ül a témának az influencere, Szegedi Tamás személyében.
Hóha,
úgyhogy várjál. Így egyébként mellékállásban felcsapott influencernek, úgyhogy ő lesz az, aki ezt az egyébként eléggé hot topicot így a szervezetben így megpróbálja összerántani és behúzni azokat a hiteles szakértőket, akik izgi infókat tudnak elhozni a kollégáknak. Mm-hmm. Szóval nem feltétlenül egyébként úgy kell tekinteni egy influencerre, hogy ő a téma szakértője, hanem akár úgy is, hogy van egy szakmai téma, mondjuk az AI, amit megpróbál összefogni, és akár házigazdaként így eligazítani a
szakértőt. Értem, szóval körbejársz a mikrofonoddal, és mindenkitől begyűjtesz valami okosságot.
Így.
És akkor,
igen. Megyek a kis kézi mikrofonnál, és ez a cél.
Kamerával
kezdem.
Úgyhogy akár így is lehet értelmezni egyébként egy
jó, van az AI téma, de most mondjál tényleg izgalmasat, mert ez nyilván ez tök egyszerű.
Erre egyébként mindenki ugrik, szóval ez tényleg
izgalmas. Nyilván persze.
Hát például akkor mondjuk mondok olyat, az adat egyébként nálunk a másik ilyen hot topic, úgyhogy például van egy hölgy, aki kolléga, aki Power BI témában jön majd izgi uh-huh. dolgokkal, de vannak ilyen szoptabb dolgok is, mint például a career management, vagy változás management, uh-huh. meg vannak egyébként telekom specifikus témák is, így a saját digitális eszközeink, szolgáltatásaink, amik meg így a saját kollégáink, hogy mondjam, egy picit így a horizontágítás a célveletet, hogy mondjuk én így a HR-en tudod ott a back office-ba is értsem már, hogy mivel foglalkozik az üzlet. Úgyhogy van egy ilyen irányú sztori is, meg brand. Sem tudom, mit hagytam ki.
Mondjuk azt, és akkor egy személyes kedvencemet hozom be, mert hogy amikor elkezdték a kollégák kiválogatni ezeket a témákat, akkor nekem is ez ott a hátsó izgő gondoltam, hogy jó, lesznek olyanok, amire azt mondod, hogy jaj, meg adalt, amire hogy nyilván tömegek fognak sorban állni, de azért jelentkeznek be olyan emberek, akikkel nem feltétlenül gondolnád, hogy tömegek fogják követni a Capex Tool kitalálóját és megalkotóját, ami ugye azt jelenti, hogy hogyan tudod a vállalatnak azokat a pénzügyi részeit megmozgatni, amivel így végül befektetések és ilyen megvalósított technológiai vagy fejlesztési dolgok jönnek ki a cső végén. És pont ezt kérdeztem, amikor megláttam ezt a kis feliratot, hogy akkor lesz egy influencerünk, aki erről fog beszélni. Oké, srácok, ez hogy lesz izgalmas így a Telekom számára? Tehát, hogy a felhasználó számára nyilván, de ez egy pár fő. Hogy milyen olyan eszközöket tudtatok a kezükbe adni az influencereknek, ami az ő témájukat tudta így átforgatni, mert szerintem ez egy nagyon izgalmas része még a sztorinak.
Egyébként most itt kifejezetten erre a Capex-re reflektálnék, hogy ott például magamat is megleptem, amikor kijött egy olyan epizód szóban forgó témában, ami ténylegesen egy csomó embert elért, mert hogy annyira a hétköznapi nyelven és laikusan fogalmazta meg a kolléga az üzenetét, hogy így én is, akinek amúgy közem nincs a pénzügyekhez, meg a capex-opexhez, tehát hogy kínai szavak, én is tökre megértettem. És szerintem itt például ezzel tudtunk sok embert elérni, hogy mert felismertük, hogy ki a közönség, és az ő nyelvükön szóltunk hozzá.
Milyen érdekes, jut eszembe, hogy nagyon népszerűek azok a képzések, amelyeknek olyasmi címe van, hogy pénzügy nem pénzügyeseknek.
Igen, nem háreseknek.
Ugye? Pontosan. Hát végül is tulajdonképpen ez egy jól működő modell, ezeket meg kell találni, és akkor tudtok vele haladni.
Igen, itt nagyon nagy kérdés egyébként, hogy kihez szól az adott influencer, mert hogyha átlag telekomos a célközönség, akkor fontos, hogy olyan nyelvet használjon, amit én is beszélek.
Hát ez ugye minden képzésnél problémás, hogy a célközönsége, hogy mondjam, nyelvezetével próbáljuk megmondani, ezt főleg jogászoknak nehéz megértetni.
Igen,
a jogászokkal nehéz megértetni, hogy nem a bíróság fogja elolvasni azt a tananyagot, hanem a kolléga, akinek érteni kéne, hogy mit csinálja vele.
Igen, ebben is vannak sikersztorik, meg kudarcok egyaránt, úgyhogy igen, ez abszolút ismerős.
Na és akkor most hol tartotok ezzel az Influencer Akadémiával? Már baby steppek megvoltak, most már junior korba lépett, merre tovább?
Hát
mik
ugye
a tervek?
Elindult az első évfolyam, egyébként pont a múlt héten volt az első workshopjuk a srácoknak. Az a cél, hogy április közepére mindegyik influencer meg csatornával elérjünk odáig, hogy a saját epizódjai elindulnak, megjelennek, és hát ugye ez is fontos, hogy tulajdonképpen ennek az egésznek a motiváló ereje, vagy hogy is fogalmazzak, tehát az, hogy ők tulajdonképpen példát tudjanak mutatni a többieknek, és mondjuk egy következő év folyamra már sokkal nagyobb közönségből tudjunk meríteni és szűrni, hogy na, akkor melyik lesz a legizgalmasabb téma, mert tulajdonképpen amire ők elérnek oda, hogy vannak valódi epizódok, addigra ér el a sztori is oda, hogy akkor tudunk mivel példálózni. Uh-huh. Úgyhogy én ezt a pontot már nagyon várom. Ezt is ugye már beszéltük, hogy nem titkolt cél, hogy közülük kerüljenek ki majd a következő évfolyamnak a mentorai. És ugye most jelenleg ott tartunk, hogy befelé, a saját kollégáink felé nyitjuk ki ezt a sok-sok tudást, de elgondolkodtunk azon, hogy mi lenne, hogyha kifelé is képeznénk influencer arcokat, és telekom specifikus tudást megnyitnánk.
Ez ügyfél képzésszerűség, tehát ügyfeleknek szóló lenne, vagy partnereknek, vagy...
Nem is feltétlenül akár egy társadalmi elgondolkodatás. Tehát a telekomok nyilván ügyfelek, és az ügyfeleinket képezzük, de hogy nem olyan, hogy mondjam, megfontolásból, hogy hogyan kapcsolt ki a routeredet, és aztán hogyan kapcsolt be. Tehát nem ezek a fajta, ez is nagyon hasznos. De hogy ennél egy fokkal izgalmasabb, hogy lehetsz a saját életed nyertese azáltal, hogy azokat az eszközöket használod, amiket mi
digitális kínálunk neked.
A tüneményekkel. Tüneményes kérdéseim vannak még egyébként, de csak ilyen rövidek így zárásként, hogy amikor egy ilyen tudásmegosztás valamiben kis epizódok vannak, gondolom ezek ilyen pár perces videók, tehát mennyi, 5 perc hosszúságú, 5-8?
Hát az a cél, hogy 5-7 percre.
5-7 perc, oké. Okay. Ha egyet csinálsz, akkor elég sok melót rak az ember azért, hogy egy ilyen létrejön, utána megpihel, amúgy dolgozni is kell, aztán valamikor meg kéne folytatni, hogy a legnehezebb talán az, hogy ez ilyen rendszeres, folytatódó legyen. Hogy itt most, ha jól gondolom, akkor az elsőknél vagytok, tehát ez a következő kihívás lesz, hogy ezt meg is tudjátok tartani velük, ezt az ütemet, hogy akkor is nyomni kell, hogyha egyébként tele vagyok melóval, és túl vagyok terelve, és a többi, és a többi. Tehát ebben látok kihívást most így előre?
Én abszolút látok benne kihívást. Talán annyiból könnyű még velük, hogy könnyebb a dolgunk velük, hogy tényleg önszántukból jöttek ide, és nem mi lasszóztuk őket ide, hogy hé, figyelj, tudom, hogy te tudod azt a nagyon fontos dolgot, ami értékes lenne más számára is, gyere már ide, és akkor mondd el, hanem ők ugye önszántukból jöttek, és meglátták a lehetőséget, hogy szóljanak az emberekhez, és akár információ átadásra is kihasználják ezt a lehetőséget, de biztos vagyok benne, hogy az a jövőbeli kihívás lesz, amikor már olyan embereket próbálunk megszólítani, akik mondjuk nem feltétlenül színpadra termettek, vagy nincs
bennük. Ezt akartam mondani, hogy az introvertáltakkal mi a helyzet, ugye? Mert egy extrovertáltak ilyenkor gyorsan megjelennek, de az introvertáltakkal is van valami ötletetek?
Hát figyelj, ugye alapvetően...
Influencer blog.
esetleg írás formájában.
Nem olvasnak a kollégák, szóval nem gondolom, hogy a...
gyárt az ilyen helyettük, ugye?
Nem, de én nem mennék el blog irányába, de tudom, hogy ez csak egy poén volt. Na, hogy igazából én azt gondolom, hogy van ebben elég ösztönző, vagy hogy mondjam, tehát, hogy egyrésztről meg lehet fogni ezt olyan abból az oldalból, hogy amúgy ez neki egy fejlődési lehetőség, tehát olyan tudásra tud szert tenni itt ebben a programban, ami amúgy nem csak így a Telekomon belül, de amúgy akár a piacon is tök értékes lehet. Van egy ilyen közösségi erő, vagy közösségérzés is ebbe a sztoriban, ami tud egy ilyen hajtómotor lenni, hogy nem egyedül vergődök ezen az úton, hanem amúgy ott van még egy csomó másik kolléga is, akik amúgy példát mutatnak meg, akiktől lehet inspirálódni. Meg egyébként én szerintem fontos a vezetők oldaláról is megközelíteni ezt a sztorit, mert nagyon sok esetben szerintem a kolléga nem is tudja, hogy egyébként olyan információtudás birtokában van, ami értékes lenne így más számára, és mondjuk, hogyha Tomi oda jönne, hogy figyelj, Tündi, te tudsz valami olyat, ami amúgy így hasznos lehet más számára is, és nem elgondolkodnál el azon, hogy elindulj ebben a programban, minden támogatás segítséget megkapsz, tehát így tulajdonképpen biztonságos közegben tudsz ezzel szórakozni. Akkor lehet, hogy elgondolkodnék, meg úgy jó lesne, hogyha a vezetőm azt mondja, hogy figyelj, hogy tényleg te tudsz valamit, ami így más számára is hasznos lehet. Szóval én biztos, hogy behoznám akár a visszajelző beszélgetésekbe, hogy nálunk ennek azért elég erős kultúrája van, hogy erről is menjen a diskurzus, hogy hogyan lehetne esetleg egy szinttel feljebb lépni, mondjuk, hogyha már te tényleg szakértői szerepedben nagyon profi vagy, és nagyon mély a tudásod, és folyamatosan tágítod azt, akkor hogyan tudnál egy szinttel, vagy a komfortzónádon mondjuk kívül lelépni.
Uh-huh. Szerintem jó példa az, hogy azért témagazdákat is keresünk, tehát ahogy mondod, megjelennek az extrovertáltak, bár személyemben introvertált is megjelenik, aki érdeklődő ezen a területen, de hogy összefogja ezt a témát, és megmozgatja azokat a szakértőket, akik akarnak beszélni, de úgy érzik, hogy azért, na hát a mikrofon nem fogom hosszú ideig fogni, egy picit belebeszélek talán, aztán lehet, hogy megjön a kedve, tehát hogy tök sok esetben az első kollégának is, akit említettünk, hogy elindította ezt az egészet, azért ő se gondolta volna egy évvel ezelőtt, hogy neki az lesz a legfontosabb, hogy megszerzem azt a zöld hátteret otthonra, meg a kamerát, meg a kis mikrofonból jobbat veszek, és most már éli. Tehát, hogy nagyon máshonnan indítod el, de nem kell, hogy mindenki erre a pályára lépjen. Elég, ha ez egy olyan dolog, hogy így akarom csinálni, legalább egyszer én is ott meg akarok jelenni, mert ennek nívója van.
Egyébként nagyon érdekes, és tudom, ezek uncsi adatok, de hogy így a motivátorok például, amik így előjöttek a kutatásomból is, hogy kit mi motivál arra, hogy egyáltalán tudást osszon meg, volt, akit így az altruizmus, tehát, hogy én amúgy imádok segíteni másnak, és hogy így jó, tehát belsőröm az, hogy oda tudok menni, és el tudom mondani, hogy figyelj, ezt így kell csinálni, és akkor ő tudja. De volt, akinél például a hírnél meg a státusz, hogy így szerepelni, minél többen hallják a nevemet, egyfajta presztízs, és egyébként, ami még érdekes, hogy megjelent az a reciprocitás, ez ugye a kölcsönös tudásszerzés, tehát, hogy megosztom a tudásomat, cserébe én is kapok egy tudást, és ez ugye az Influencer Akadémiában így duplán megjelenik, mert egyrésztről ugye ő is tanul, tehát egy tök jó értékes tudás birtokában lesz. Igen, plusz amúgy a többiektől is egy csomó mindent fel tudsz szedni.
Na most, hogyha én L&D vezető vagyok, akkor már csak egy kérdésem van, mennyibe kerül mindez? Annyira jó hangzik, ha csapjunk bele, de hogy így mennyibe kerül ez? Kell erre komoly mennyiségű pénzt költeni?
Hát ugye attól függ, mi van a háttérben, vagy mi van a cégednél amúgy meg ebből a sztoriból, mert ha azt mondom, hogy ha amúgy is csinálsz SME-kkel különböző programot, akkor nálunk ez nagyjából semmibe. Tehát, hogy mi nulla a pénzben indítottuk meg ezt, sufni tuninggal, ha van egy kamerád, és akkor ez volt az első, mert a srácok nagyon meggyőztek, hogy nézd meg a mobilodat, olyan kamerád vagy, olyan felvételt készítesz,
ami már
kész. És mindenkinek a zsebébe ott van.
Igen. És mindenkinek a zsebébe ott van egy telekommunikációs cégbe. Tehát nyilván attól függ, hogy milyen a környezet, de azt mondom, hogy maga ez a program, ez gyakorlatilag semmibe nem kerül elindítani.
Csak sok munkaórán.
Csak sok munkaórán. Igen, ezt akartam mondani, hogy eszköz oldalon viszonylag kevés, de ugye kollégáknak kell adni majd videóvágó szoftvert, meg nem tudom, a gép alkalmas-e arra, hogy videót vágjon nyilván.
Igen, és ez mondom, hogy infrastruktúra kérdése, mert hogy amikor ezt elkezdtük ezt az egészet, ugye azt néztük meg, hogy mi az, ami amúgy is rendelkezésre áll. És hogyha egy multiban dolgozol, akkor legyünk őszinték, viszonylag sok kontentet gyártasz, csak nem úgy hívod, hogy most egy influencer akadémiát csinálom,
hanem PPT.
PPT, igen. Erre be kell tennem, azt meg kell vágnom.
Teams
egy döntés előkészítő anyag, egy Teams felvételt kell csinálnom, mert akkor elvárják, és ugyanazt az eszköztárat használ. használod. Tehát az ott van a Microsoft izében, környezetedben, tudod használni az összes eszközét. És akkor nem kell arra gondolni, hogy ennek külön kell valami infrastruktúra, amit felépítesz. A profizmus a szintjén nyilván igen, de azért azt gondolom, hogy amikor a saját kollégaidat látod, ahogy átadják a tudásukat, és ezt megpróbálják jól csinálni, akkor az a fajta belső késztetés, ami ott kijön belőlük, az nagyobb érték, mint hogy most a YouTube-on megnézel egy több millióból összeállított, nagyon profi stábbal összehozott felvételt, és azt mondod, hogy jó, hát persze, ennek és ennek az influencerek.
Csak én őt ismerem.
Igen.
Ugye, én őt ismerem.
Így van, én őt ismerem, és az egy érték.
Na, ez egy nagyon izgalmas kezdeményezés, és mivel még az elején jártok, majd visszatérsz hozzánk időnként rövid kis update-ek.
Mesélni a részletekről.
Majd a második évfolyam.
A második évfolyamban visszatérünk. Jó, mert azt szerintem egy csomó olyan kérdés fel tud merülni, hogy mennyien nézik ezeket a videókat, mennyi embert értek el, mennyi a visszatérő, mennyien léptek be a programba annak hatására, hogy látták, hogy mások mennek. Szóval egy csomó ilyen érdekes szám. Izgi lesz, hogy hamar megnézik.
De igazából majd meghívunk téged, Gergő, az Aréna podcast stúdiójába.
Azt hittem, hogy kaphatok egy csatornát, vagy valamit.
Esetleg szorítunk
meg. Beszélünk róla, ja.
De én nem is vagyok telekomos egyébként, úgyhogy nehéz lenne.
Venni ezt.
Tehát... Ja, értem. Uh-huh. Jó, oké, meglátjuk majd. Köszönjük szépen, Tündi, hogy itt voltál.
Hát én is köszönöm szépen.
Márunk máskor is.
Köszönjük szépen.
És hozzá még csomó ilyen jó vendéget.
Igyekszem.
Köszönjük szépen, sziasztok!
Sziasztok!
WeLearning Podcast. Tudomány, technológia és hétköznapi praktikák a képzés és fejlesztés világából.